Erősítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erőssé a roskadozó térdeket. Mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek, íme jön Istenetek. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Csendesedjünk el imádságban. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked a lehetőséget, az életet, és szeretnénk hálát adni, Urunk, azért, hogy az életünket meg akarod áldani, és hogy szólni akarsz hozzánk ezen az estén is, mert a te szavad életet teremtő erő. Úr Jézus, oly sok szó, mondat zsajong a szívünkbe, a gondolatainkba. Vannak olyan szavak, vannak olyan élmények, amelyek szinte ott vannak a fülünkbe, és nem tudunk tőle szabadulni, és van, amelyik a szívünkig hatolt, és talán hosszú éveken át hordozzuk azt magunkba. Ó, Urunk, bárcsak el tudnád törölni ezeknek a szavaknak a bánatát, a könnyét, a nyomorúságát. Urunk, egyedül csak a te szavad képes meggyógyítani a mi lelkünket és megújítani, és ezért boldog a mi szívünk, Urunk, mert tudjuk, hogy most is szólni akarsz hozzánk, mégpedig úgy, hogy az egészen az életünk középpontjáig elhatolhasson. Magasztalunk azért, édesatyánk, hogy tart a kegyelmi idő, hogy ma is jöhetünk, hogy letehetjük a bűneinket, az erőtelenségeinket, a nyomorúságainkat, a hibáinkat, a megtévedéseinket, a mulasztásainkat. Úr Jézus, könyörülj meg rajtunk, és kérünk téged, hogy szentelj meg bennünket, hogy a te kegyelmed és a te lelkednek ereje tölthessen be bennünket minden körülmények között. Kérünk hát, hogy áld meg Isten tiszteletünket, áld és szenteld meg a te igédet, áld és szenteld meg azt a percet, mikor a lelkünkhöz ér, és nyisd meg, Urunk, a mi bensőnket, hogy befogadhassuk és megélhessük, magunkkal vihessük. Az Úr Jézus nevébe kérünk, Urunk, légy most is gyógyítónk, a Szentléleknek ereje által. Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, hallgass meg könyörgésünket. Ámen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét szeretném felolvasni, úgy, amint az szól hozzánk, a mai napra rendelt új szövetség ige szakaszból, az apostolok cselekedetei könyvének 6. részéből, a 8-tól a 15-ig terjedő versekből. István pedig kegyelemmel és erővel telve nagy csodákat és jeleket tett a nép között. Megjelentek azonban néhányan a szabadosok, a ciréneiek és az alexandriaiak zsinagógájából, valamint néhányan a szilíciaiak és ázsiaiak közül, s vitatkoztak Istvánnal, de nem tudtak szembeszállni azzal a bölcsességgel és lélekkel, amellyel beszélt. Ekkor felbújtottak embereket, akik ezt mondták: hallottuk, amikor káromolta Mózest és az Istent. Ezzel fellázították a népet, a véneket és az írástudókat, rárohanva elfogták őt, s a nagy tanács elé hurcolták. Hamis tanúkat is állítottak, akik ezt mondták: ez az ember állandóan e szent hely és a törvény ellen beszél. Hallottuk is, amikor azt mondta, hogy az a názáreti Jézus lerombolja ezt a helyet, és megváltoztatja azokat a szokásokat, amelyeket Mózes hagyott ránk. Ekkor a nagy tanácsban ülők mind rátekintettek, és látták, hogy az arca olyan, mint egy angyalé. Kedves szeretett testvérek, ez a világ úgy működik, hogy számtalan rendszer van benne, társadalom, törvény, különböző lelkiismereti társadalmi normák, amelyek mint rendszer működtetik ezt a világot. És a rendszerekben pedig nagyon sokféle módszer van elrejtve, hiszen az emberek számtalan esetre, életeseményre, helyzetre kidolgoztak olyan megoldási módszereket, amelyekkel bizonyos szituációkat kezelni lehet. És amikor egy módszer úgy tűnik, hogy bevált, akkor ahhoz ragaszkodunk. És úgy tűnik, hogy az István korabeli és Jézus korabeli nagy tanács és a zsidó népnek a vezetői is ragaszkodtak ahhoz a módszerhez, amelyel az Úr Jézust is keresztfára szegezték. Hiszen azt látjuk, hogy Jézus feltámadása után sem hagyják el ezt a módszert, nem mondanak le arról, hogy ellene támadjanak az élő Isten egyszülött fiának, a követőinek, minden áron megszállott módon szeretnék elfojtani, elnémítani az elnémíthatatlant, sötétségbe burkolni a világosságot, az élőt pedig holttá tenni, és hát bizony emberi balgatagság, amikor nem ismerjük fel, hogy nem lehet az Istennel szembeszállni. Ha az Istennek van egy akarata, ő azt véghez fogja vinni. És hogy félre ne értsük, a mi életünkben is véghez fogja vinni. Ha Istennek van egy elhatározott, eltökélt gondolata felőlünk, akkor minden meg fog tenni azért, hogy célba is tudja azt vinni. Mindig azt szoktuk mondani, hogy születni kell valamire, hogy valamit az ember tehetséggel tudjon véghez vinni. Isten mindnyájunknak adott ilyen talentumot, és ahhoz, hogy ezt valóban megtaláljuk és ki tudjuk bontani, ehhez nagy szükségünk van az Isten szent lelke jelenlétére. Hát valahol István erre a csodálatos talentumra talált rá, amikor az élete újjászületett Jézus Krisztusban, mert hiszen István diakónus egy görög gyökérzet zsidó családi háttérrel származott, tehát úgy is mondhatnánk, hogy hellénista zsidóság az ő igazi háttere, és gyakorlatilag a felolvasott ige szakaszban is ezek a hellénista zsidó testvérek lesznek azok, akik vitatkozni fognak vele. Ütköztetik a gondolatokat, de nem barátságosan, nem építően, nem szeretettől vezérelten, hanem kedves testvérek, olyan eltökélten, hogy a motivációjuk a gőg és az irigység, mert nem egy megtért ember fogja megmondani nekünk, hogy mi zsidók, mit higgyünk, hogyan gyakoroljuk a vallásunkat, hiszen milyen régóta gyakorolják a mi őseink. Hát vajon ki tud ennél jobbat mondani? És hát kedves testvérek, az az igazság, hogy István, azt olvassuk róla, kegyelemmel és erővel teljes ember volt, és ez azt jelenti, hogy Isten lakott az ő szívébe, belakta a gondolatait, István megnyitotta az életét az Isten szent lelke számára, és kedves testvérek, hogyha valakiben az élő Isten tud munkálkodni, akkor lehetetlen ezt nem észrevenni. Észre kell venni azt az erőt, amely hordozza, és láthatóvá válik az a kegyelem, amely őt körülveszi. És arról hallunk, hogy nagy csodákat és jeleket tett István diakónus a nép között. Istvánnak a neve szintén görög hátterű, Stefanos, ami azt jelenti, hogy koszorú, és mégpedig így győzelmi koszorúról van szó. És milyen győzelmes élet lehet az az élet, kedves testvérek, amely bár sok sebből vérzik, sok megpróbáltatása van egy emberi életnek. Gondoljunk bele, hogy amikor egy újszülött gyermek megszületik, gyakorlatilag milyen nagy fájdalmak és milyen körülmények között születik meg. Vér, seb, minden, amitől az ember szeretne elzárkózni, fájdalom. És kedves testvérek, hogy hogyan végezzük, egyikünk sem tudja. Amikor két hetente járunk az idősek otthonába, és a kedves ott levő testvérekkel beszélgetünk, látni azt a sok-sok elesett embert, kedves testvérek, nem is tudjuk eldönteni, ki van elesettebb állapotban, az, aki még tud járni, de nincs lelki ereje hozzá, mert nem látogatják, mert nem kap szeretetet, mert nincs telennek, fölöslegesnek érzi magát. Vagy az a nyomorultabb, aki ágyba fekszik, talán éppen vakon, hogy még a látás ajándékát is elveszítette. De kedves testvérek, amikor sóvárogják az úrvacsorát, most szerdán is kérték, és az egyik asszony testvér örömébe kezdett el sírni, és elárulta, 14 éve nem úrvacsorázott, és 14 év múlva, hogy ő milyen boldog, hogy az Isten őt egy olyan helyzetbe hozta, egy olyan szobába, ahol olyan szobatárs van, ahol kívánták az úrvacsorát, és így ő is tudott vele élni. Nagy dolgok ezek, amikor az Isten kegyelme és ereje megjelenik ott, ahol erőtelenség van. Ott, ahol az emberek fizikai, szellemi erejüket fitoktatják, ott az Isten ereje és szent lelkének bölcsessége nem nagyon tud labdába rúgni, mert ki a maga erejében bizakodik. De amikor az ember belátja az erőtelenségét, egy szép idézet szerint az ember, az erős embernek abban van az ereje, hogy belátja gyöngeségét. Azért erős, mert mer gyenge lenni, mert nagyon jól tudja, hogy mik a gyenge pontjai. István diakónusnak a múltjáról semmit nem szól a Szentírás. Nem hallunk arról, hogy miből és hogyan tért meg, nem úgy, mint Saulusból hogyan lett Pál, vagy hogyan Péter is az apostolok életét is végig tudjuk vinni az evangéliumokon. Istvánt ajándékba kapjuk, mint diakónust, mint a szeretett szolgálat egyik szolgálattevőjét, mégpedig a diakóniai szolgálatba, amelybe 7 fő volt megválasztva, annak a vezetőjeként találkozunk vele. És hát röviden szólva azt tapasztaljuk a felolvasott igéből, hogy kegyelemmel és erővel teljes ember volt. Ha nagyon össze akarjuk ezt foglalni, hogy ez mit jelent, azt jelenti, hogy Isten vele volt. Vele volt. Vajon, hogyha bárkit megkérdeznek rólunk, kedves testvérek, vajon el tudják-e mondani rólunk azt az emberek, hogy vele van az Isten? Vele van. Halljuk a hangjába, látjuk az életébe, vele van az Isten. Ha visszaemlékezünk, Nikodémus mondta azt az Úr Jézusnak, hogy te Istentől jöttél tanítóul, mert senki nem cselekedheti meg azokat a dolgokat, amelyeket te teszel, ha csak nem az Isten van vele. De nagy dolog így Jézus követőjévé válni, hogy láthatóvá, hallhatóvá válhat, hogy Isten van velünk. Kedves testvérek, de kell kérni az Isten szeretetét, hogy erősítsen meg bennünket abban, amiben sokszor még talán kételkedik is a szívünk, amikor a körülményeinkre nézünk. Velünk van az Isten. Hányszor elszomorodunk gyászban, nagy megpróbáltatásokban, súlyos betegségek között, kezelések, kivizsgálások időszakán, elhúzódó próbatételekbe, amikor már alig hisszük, hogy hogy fogjuk felemelni reggelenként a keresztünket, hányszor a létatét is kérdezi a szívünk, velem vagy még, Uram? Kedves testvérek, velünk. Jézus csak egyet kérdez, velem vagy-e? Jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Nem az a kérdés, hogy Isten velünk van-e, az a kérdés, mi vele vagyunk-e? És István diakónus olyan odaszánt módon tudta szolgálni a gyülekezetet, kedves testvérek, hogy áldás volt minden szolgálatán és munkáján. Az ős gyülekezetben nem könnyű volt a szolgálatok elosztása, hiszen hirtelen nagy létszámú gyülekezettel és házi gyülekezetekkel kellett számolni. El kell, hogy képzeljük, hogy amikor 3000 lélek megtér, azokat ott Jeruzsálemben is mennyik is házi gyülekezetbe kellett megszervezni. Ott naponként tanításba részesültek, házanként megtörték a kenyeret. És arról is olvasunk, hogy nagyon sok nélkülöző volt. Nagyon sok nélkülöző volt az új gyülekezetekbe, különösképpen a hellénista zsidóság között is tapasztalható volt ez a nincstelenség. Már nem voltak zsidók, de nem voltak teljesen odavalóak sem, ahova elköltöztek, elszármaztak. Család miatt, munka miatt, az élet vitte őket, tudjuk, hogy a diaszpóra zsidóság szerte belakta az egész világot, akár csak mai napjainkban is. És nagyon sok volt közöttük még a szegény. Úgyhogy a diakóniai szolgálat nem csupán azt jelentette, amit ma jelent, hogy asztal körüli szolgálat, hogy a süteményeket elhelyezzük az asztalon, nem csak azt jelentette, hogy elmegyünk meglátogatni a betegeket, hanem kimondottan azt jelentette, hogy az adományokat bölcsemberekre, terhelhető emberekre kellett bízni, akik a szegényeknek a segélyezését végezték. Pénzbe, ruhaneműbe, élelembe. Ezt akárkikre nem lehetett bízni. Megbízhatónak, becsületesnek kellett lenni nagy szívvel és nagy bölcsességgel, hogy ne kivételezzenek, hogy mindenkinek jusson, és hogy mindenkit számon tarthassanak. De jó, kedves testvérek, olvasni erről, hogy ott ebben az ős gyülekezetben voltak terhelhető férfiak, lélekkel, kegyelemmel teljesek. És akkor hadd kérdezzük meg, hogy vannak-e ma is terhelhető férfiak, hittel, kegyelemmel teljes férfiak, akikre rá lehet terhelni a családot, a gyermekeket, a gyermeknevelést. Vannak-e kegyelemben és erőben erős férfiak, és természetesen nők és asszonyok is, akikre Isten számíthat a bölcsességükre, a nagy szívükre, a hitükre, és mi hisszük, hogy vannak, és imádkozunk azért, hogy legyenek, mert ma is van sok szegény, ma is van sok bajba jutott és sok nélkülöző, és ma is vannak, akik között a szolgálat drága és értékes. Az egyik ige magyarázatban olvastam ezt a gyönyörű idézetet. A Szentlélektől vezetett kéz, amikor testi jótéteményt osztogat, egyúttal lelkileg is felemel, és lelki áldásokat is közöl. Az jut erről eszünkbe, hogy István a Szentlélekkel volt, az Isten vele volt, de mégis István a világban volt. Valahogyan sikerült megtalálnia azt a csodálatos állapotot, azt az egyensúlyt, hogy nem szentült meg úgy, hogy kivonult a világból, és ugyanakkor nem vált a világ fiává, azáltal, hogy a világba benne volt, a sűrűjébe, ott, ahol pénzelosztás van, ahol ruhanemű kell, nem hallunk arról, hogy visszaélt volna erről, pedig ott van az áthallás Anániás és Szafira története, e rész mellett szinte közvetlenül. Milyen nagyszerű küldetést kapott István diakónus. Isten vele volt, és megszentelte az elméjét, a kezét, és megbízhatóvá, terhelhetővé tette, és bizonyságtevő életté. Kedves testvérek! Amikor a gonosz látja az ilyen életeket, nem örül. Nem örül, hanem támadja. És sokszor nem értjük, kedves testvérek, hogy olvassuk a Bibliát, imádkozunk, igyekszünk, a megszentelődés útján járunk, szívünkbe fogadtuk az élő Istent, és nem értjük, hogy miért vannak ezek a nagy próbatételek az életünkben. Nem értjük, nagyon fáj. Isten pedig a szívünket keresi, és azt mondja, hogy tudjuk pedig, hogy azoknak, akik az Isten szeretik, minden a javukra szolgál. És tudjuk, hogy ez az eredeti szövegben mit jelent, hogy mindazok számára, akik az Isten minden körülmények között úgy szeretik, hogy megmaradnak Isten szeretőknek minden élethelyzet között, azoknak az Isten mindent, bármi is érje őket, bármennyire is nehéz ezt még feldolgozni vagy feltételezni, de Isten a javunkra fogja majd fordítani. Nagyon nehéz ezt, kedves testvérek, elfogadni, ezt a fajta isteni szeretetet. Hogyan lehet, Uram, egy nagy veszteség, egy nagy fájdalom az én javamra? Hogyan lehet? És kedves testvérek, van számos példa, hogy akit Isten átvezet nagy veszteségeken, Isten annyira meg tudja gazdagítani a szívüket, hogy ők fognak majd szolgálni azok felé, akik majd hasonló élethelyzetben lesznek. De nagy dolog ez, akiket az Úr erősít meg, akiket az Úr hív el szenvedések között, hogy betöltse őket, megszentelje, s ezáltal kegyelemmel és erővel teljes emberekké tegye. Mi a mi legnagyobb fájdalmunk? Mi az, ami panaszként szinte minden nap elhagyja, vagy el is hagyhatja az ajkunkat? Röviden annyi, hogy erőtlen vagyok. Nincs erőm. Hát nem ezzel megyünk át minden nap, az erőtelenségek határait feszegetjük. Meddig mehetek el, mire van még erőm, mire futja az erőmből? És kedves testvérek, de nagy dolog, hogy nekünk van feltámadott Krisztusunk, és ott van az igazi erőforrása. A feltámadás ereje legyőzte a halál túlerejét. A feltámadás ereje legyőzte a sátánt, s a feltámadás ereje legyőzi a félelmet, mikor bemegy Jézus a tanítványok közé, pedig a zárt ajtók a félelem miatt voltak bezáródva, de a feltámadott legyőzi a félelmet. A feltámadott legyőzi a gyűlöletet, mert akkor is, amikor István diakónust elfogják, vitába szállnak vele, ott van az övéivel, ott van Istvánnal is, és hiába próbálnak kötekedni, nem tudnak fölényesen fölé kerülni, mert Isten lelke bölcsességet ad Istvánnak, és nem tudnak rajta fogást találni. Aki Krisztussal van, az győztes élet. Azt nem lehet legyőzni, mert Krisztusban elrejtett élet. Ezért olvassuk számos helyen az Új Szövetségben is, hogy nem félek, Isten velem van, nem félek, ember mit árthatna nékem? Kicsoda az ember, hogy árthatna én nekem, mikor Isten velem van? Kedves testvérek, István végig megy azon a kereszthordozó úton, hiszen a módszer a régi, jól bevált, Jézust is elfogták, meggyanúsították, hamis tanúkkal illetett vádak alapján keresztfára szegeztették, és hát a módszer a régi. És ne feledjük, hogy a gonosz módszere ma is ugyanaz. Ámító, hazugságatja, embergyilkos. Az Isten igéjén keresztül is képes minket kísérteni. Rákérdezni valóban, azt mondta az Isten. És a hitetlen nemzedék mit csinál? Hol van a te Istened? Hol van a te Istened, akiben te hiszel? És életkörülményeinken keresztül mutatnak ránk. Isten ennyire szeret. Soha nem felejtem el, egy nagyon kedves asszony mondta, akit még ott Helyű Csabán ismertünk, és aztán nagyon sok betegség volt a családjukba, ő maga is agyvérzésen ment keresztül, és sajnos nem is tudott már felépülni teljesen, nagyon nehezen tudott közlekedni, mozogni, és amikor próbáltunk vele szót érteni, azt mondta, hogy engem az Isten ne szeressen, ha így szeret, engem ne szeressen. Kedves testvérek, a sátán mindenkit megpróbál, mindenkinek a lelkét próbálja áthangolni, Isten ellen fordítani, de aki ő benne megmarad, mindvégig az üdvözül, vagyis győz, megmenekül. És azt láthatjuk, hogy bár Istvánnál is az elfogatásánál, a vádolásánál a módszer a régi, de az az öröm hírünk, hogy Isten is az ő régi, jól bevált módszerével, az ő jelenlétével áll oda, az övéi mellé. És amikor kedves testvérek Istvánról ugyanazokat a vádakat állítják, mint annak idején az Úr Jézusról, sőt, még Jézustól is idéznek, és ránéznek a vádlókra, és aztán a vádlókról leveszik a szemüket, és ránéznek Istvánra, és kedves testvérek, a két látványt nem lehet egy napon említeni, mert a vádlók tele vannak irigységgel, gyűlölettel, hát ami betölti és deformálja az életüket. Ránéznek a nagy tanácsnak a tagjai Istvánra, és kedves testvérek, azt látják, hogy az arca olyan, mint egy angyalé. Olyan öröm elolvasni ennek az ige szakasznak a végét, hogy a gyűlölködők között van egy tiszta arcú ember, és miért tiszta, mert Isten megtisztította. Ne féljünk a sötétség erőitől, és attól sem, hogyha gyűlölködők vennének bennünket körül, mert Isten velünk van, és megtisztít bennünket, és megtart bennünket, mert van rá hatalma. Hát kedves testvérek, István diakónusnak el kell majd jutnia egészen az ő mártír haláláig, és tudjuk, hogy abban is vele lesz az Úr Jézus, látja majd a megnyílt eget, és az Atya dicsőséges jobbján a megdicsőült Krisztust. De nagy dolog szenvedések között meglátni a Mestert, de nagy dolog a gondok között meghallani hangját, de nagy dolog a mindennapi életbe is rádöbbenni arra, hogy Isten Úr az életem fölött, a viharaim fölött, a gondjaim között is. Isten hatalmában vagyok, és az ő megváltó szeretetében. Kedves testvérek, egy szép könyvben olvastam nemrégiben, amely a megszentelődés útjáról szól, hogy hogyan tanít meg bennünket Isten arra, hogy szeretni tudjunk. Hát úgy, hogy szeretetlen, kemény szívű, undok emberekkel vesz bennünket körül. Ha ilyen embereket látsz magad körül, ennek az az üzenete, Isten meg akar téged tanítani, szeretni. Nagy igazság van ebben. Mi sokszor ki vagyunk akadva a nemzedékekre, a generációkra, micsoda emberek élnek ma, bár mi sem vagyunk sokkal különbek, mert Isten nem tanálja a bűnöket, hogy kisebb, nagyobb, mert a bűn az bűn. De kedves testvérek, milyen nagy dolog, mikor néha sikerül a visszájáról nézni a dolgokat és belelátni abba, miért vagyunk mi ilyen világban, miért vesz bennünket pont ez, a világ éra ezzel a tartalommal körül, mert Isten az övéit meg akarja tanítani, szeretni. És hogyan tudok megtanulni szeretni, ha azokat szeretem, akik engem gyűlölnek? Sok erő kell ehhez, nagy bölcsesség. És Isten a mi tanító mesterünk, és Istvánt megtanította a diakóniára, a szeretett szolgálatra, és minket is erre akar megtanítani. Mózes orcája is, kedves testvérek, mikor lejött a Sinai hegyről, lent a nép, amikor látja, nem mertek hozzá se szólni, mert látták, hogy fénylik, mert az Istennel volt. Istvánon is ez látszik, hogy ő az Istennel van, és a gyűlölet nem torzíthatja el az orcáját, mert Krisztus él benne, aki feltámadottként is azt az üzenetet hozta, békesség néked. Hát kedves testvérek, bármivel is jöttünk ide a templomba, fájdalommal, teherrel, gonddal, küszködéssel, hirdesse ma nekünk az ige, Isten veled van. Ha Krisztus hordozóvá lettél, ne aggódj, nincs mitől félned, mert Jézus Krisztus veled van, megszentel, megerősít, hogy mi is kegyelemmel és erővel teljes emberek lehessünk. Így legyen, ámen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban leborulunk te előtted, Úrunk, szeretnénk megköszönni a te buzdító igédet. Úrunk, bennünket a bizonyságtevőknek fellegei vesznek körül. Oly sok orcára nézhetünk rá a Szentírásban, oly sok életre. Hogyan követtek, hogyan döntöttek melletted, hogyan változtattad a próbatételt, a keserűséget, édes teherré, áldássá az életükbe. Úrunk, bár a bizonyságtevők fellegei vesznek bennünket körül, Úrunk, bocsásd meg, hogy mégis sokszor oly egyedül érezzük magunkat, és úgy éljük meg, hogy Ekkor a gond, amit a vállunkra helyezett az élet, Urunk, talán senkinek nincsen, és Urunk, a mi életünkben ez valóban így van. Segíts nekünk, Urunk, a terheinket hordani. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, és a te erőddel és kegyelmeddel erősíts meg bennünket, hogy ne elveszettnek lássuk magunkat, hanem győztesnek. Ne engedd, Urunk, hogy elgondolkodjunk a sátán gondolatain, a legújabb kitalációin, sugalmain, hanem engedd meg, édesatyánk, hogy a te igédre hallgassunk, és ne akarjunk tudni senki másról, mint Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítettről és feltámadottról. Könyörülj meg, Urunk, rajtunk, és kérünk, engedd meg, hogy a te igéd úrrá lehessen bennünk. Vedd szívesen, mikor most is eléd hozzuk, Urunk, a betegeket, hogy légy gyógyítójuk. Úrunk, teljes szívünkből könyörgünk a gyászolókért. Kérünk, Urunk, hogy te áld meg őket vigaszoddal. Különösképpen is eléd hozunk most egy családot, Urunk, amelyben nagy fájdalom van. Ó, könyörgünk, Urunk, az özvegyen maradott feleségért, hogy légy vele. Áld meg, Urunk, vigasztald meg az ő szívét. Erősítsd meg az övéinek a lelkét, hogy el tudja hordozni családjával együtt a nagy fájdalmat, a gyásznak a terhét. Könyörgünk, Úr Jézus, hogy légy minden embernek üdvözítője, hogy szívükbe eljuthasson a te örömhíred, és mellette tudjanak dönteni. Könyörülj meg, Urunk, gyülekezetünkön, készíts bennünket, Urunk, minden nap a te meglátogatásodra, a veled való közösségre, és, Urunk, várjuk a pünkösd ünnepét, hogy szent lélekkel betöltekezve mi is átélhessük, mit jelent a lélektől vezérelt élet kegyelmi állapota. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, áld meg szeretteinket, családjainkat, s, Urunk, minden munkánkat, amelybe beleállítottál minket. Áld és szenteld meg az Úr Jézus nevében. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Ámen.